Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ma is van hozzánk szavad. Látod, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra, ki hogyan kelt fel ezen a mai reggelen, délelőttön, hogy kinek mi van a szívében, és kinek mire van igazán szüksége. És Urunk, köszönjük, hogy a Te szavad az bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között lehet bátorító, vigasztaló. A Te igéd tud sokszor inteni, feddeni, és olyan jó, hogy egészen személyre szabottan szól hozzánk a Te szavad. Urunk, így kérünk, hogy áld meg bennünket, szentelj meg jelenléteddel, jöjj a Te lelked által, hogy erővel és hatalommal szólhasson át az igéd, a Te szavad, hogy mindannyiunknak ne csak a füléig, hanem egészen a szívéig jusson el. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, hallgassunk meg három rövid kérdést, három különböző ige helyről, Mózes 4. könyvének 14. fejezetéből, János evangéliumának 12. fejezetéből, és Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 15. fejezetéből a következő igéket. Az első kérdés így hangzik, miért akar bevinni minket az Úr? János evangéliumából, miért nem adták el? És Pál apostol leveléből, miért vállalunk veszedelmet? Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, három egészen rövid kérdőmondatot olvashattam fel, és ezt a három kérdést három szóval szeretném jellemezni, és szeretném e három szó köré csoportosítani a mai ige hirdetést. Ez a három szó így hangzik, elvárások, kérdések, kétségek. Feltett kérdéseink sok esetben érdeklődő, kíváncsiságot kielégítő szándékúak, azonban nagyon gyakran az értetlenség, a számonkérés, vagy éppen elvárás van a háttérben. Gyakran kérdezünk mi is, miértekkel. Miért van ez, vagy miért van az? Miért így kellett történnie? Miért engedte? Miért nem csinálta ezt, vagy azt? Vagy éppen az igényben feltett szándékú kérdések? Miért akar? Miért nem? Miért vállalunk? És lehetne még sorolni. Számtalan kérdés van bennünk, sokszor megválaszoltak, sokszor költőiek, azaz megválaszolatlanok maradnak. Nézzük meg ezt a három témát, ezt a három szót, elvárások, kérdések, kétségek, e három kérdésnek a tükrében. Elvárások. A világ tele van elvárásokkal, és ha azoknak nem felelsz meg, akkor nincs rád szükség. Ha nem ütöd meg a mércét, ha nem vagy elég jó, ha nem vagy elég kreatív, ha nem vagy elég rámenős vagy határozott, ha nincs meg benned az a szükséges plusz, akkor nincs rád szükség. Láthatjuk, hogy ilyen farkas törvények uralkodnak ebben a világban. Elvárások, azoknak megfelelni, és ezekből fakad a sok megfelelési kényszer. Aztán ezt tovább gondolva, ha nem vagy elég jó, akkor nincs is rád szükség, ha nincs rád szükség, akkor értéktelen vagy. Értéktelen. Az elvárásokból aztán el lehet jutni egészen addig, hogy ha nem felelsz meg az elvárásoknak, akkor értéktelen vagy. A keresztényeknél is gyakran fennáll a veszély, hogy elvárásai vannak. Na de nem akár milyen. Emlékszem, nem is olyan régen egy lelkész testvérem, amikor gyülekezetet szeretett volna váltani, bekérte az adott, kiszemelt gyülekezetnek a költségvetését és zárszámadását több évre visszamenőleg, hogy megélhetés tekintetében milyen biztosítékai vannak annak a gyülekezetnek. És drága testvérek, ez nagyon nincsen jól. elvárásai vannak? Nem elhivatásból vállalta a lelkészi szolgálatot? Elvárásai vannak, hogy a gyülekezet vajon fizetőképes? És ha nem fizetőképes, akkor nincs rá szükség? Ha nincs elég lóvé, akkor nem kell? Ha nincs megélhetési biztosíték, akkor nem kell? Az elvárásaink alapján választjuk a gyülekezetet, a szolgálatot? Ha nem üti meg a mércét, akkor kiesik a pixisből? Ha nem üti meg a mércét, akkor nem kell? Válogatunk, szelektálunk? Ha büdös a munka, akkor nem jó? Nem jól van ez így, drága testvérek. Elnézést kérek, nem a magam fényezése miatt mondom, de nyilván a magam életéből tudok sokszor példát meríteni, és sokszor a leghitelesebben a magam életében látva. Amikor elromlott a gyülekezetben, a mandabokori gyülekezetben az átemelő szivattyú, akkor még nem tudtunk rácsatlakozni a csatorna rendszerre, és emésztőnk volt, és elromlott az átemelő szivattyú, aki akkor nyakig a fekáliában ott kellett nyúlkálni, nyakig, elnézést a kifejezésért, szarosan kellett kicserélni a szivattyút, hogy az imaházban lehessen normálisan vécére menni. De úgy tekintettem erre, hogy Isten ügyét szolgálom ezzel. Mindegy, hogy nyakig fekáliában, mindegy, hogy a szószéken vagy a pulpitusnál, mindegy, hogy az oltár előtt vagy éppen a fekáliában, az Isten ügyét lehet szolgálni. Mert a hívő embernek ne legyenek elvárásai. A hívő ember az mindenben az Isten ügyét lássa, mert az Istent szolgáljuk. És én is, amikor ott nyakig a fekáliában ott voltam, akkor láttam azt, hogy ez Isten ügye. Hiszen ha emberek jönnek igét hallgatni, ha emberek jönnek gyülekezeti közösségben, nyilván, hogyha van szükségük, valamit el kell végezni, akkor ez mehessen zajtalanul, gördülékenyül. Igen, mert ez is az Isten ügyét szolgálja. A hívő embernek ne legyenek elvárásai, hanem legyen ráhagyatkozása. Tudjátok, az elmúlt napokban József története nagyon a szívemre helyeződött. Tegnap előtt, pénteken az útmutatóban egy mondatot olvashattunk József történetéből, aki az útmutatót fellapozta, az olvashatta. Amikor azt mondja József a testvéreinek, hogy ne civakodjatok az úton. És megnéztem, hogy milyen kontextusban mondja ezt József. Aztán elolvastam Józsefnek a történetét, hogy tulajdonképpen ismételjek egy kicsit. És olyan döbbenetes volt számomra, hogy ez a József, aki megjárta a poklok poklát, tudjuk, hogy a testvéreit irritálta az ő jelenléte, ezért bedobták a kútba, a mélybe, most értsük jól, az emésztő gödörbe. Aztán eladták rabszolgának, aztán ott volt a zárt ajtók mögött a börtönben, aztán megvetett volt, aztán kigúnyolták, aztán a mélységből Isten fölemelte a magasságba, aztán újra vissza lett taszítva a börtönbe, és ennek a Józsefnek nem voltak elvárásai. Hanem ez a József valahogy, mintha más perspektívából látta volna az Isten ügyét. Az a József, aki megjárta a hadak útját, a poklok poklát, benne semmi elvárás, követelőzés nem volt. Hát Uram, adtál álmot, adtál látást, és most itt kell hűsölnöm a börtönben? Nem olvasunk ilyen mondatot. Józsefnek nem elvárásai voltak, hanem tudott teljes szívvel ráhagyatkozni az Istenre. Nem volt benne lázadás, elégedetlenség, nagyképűség, na ki vagyok én? Milyen Isten vagy, ha így itt kell kuksolnom? Benne nem volt ez, hanem teljesen Istenre tudott hagyatkozni. És tudjátok, hogy hol lehet ezt leginkább látni? Mózes első könyvének 45. fejezetében, az 5. verstől olvashatjuk, hogy mit mond József a testvéreinek. Talán nem biztos, hogy mindenki ismeri a történetet, de a testvérei az éhínség miatt Egyiptomba mennek, és a testvérek nem ismerik meg Józsefet, de József megismeri a testvéreit, és József nem kéri számon a testvéreket, nem hordja le, nem torkolja le, hanem az alábbi mondatokat mondja. De most ne bánkódjatok, mondja József a testvéreinek, ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem, a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. József revansot vehetett volna. Számon kérhette volna a testvéreit, de benne nem voltak elvárások, hanem rá tudott hagyatkozni az Istenre. Mert nem elvárásai voltak, hanem tudott Istenre tekinteni. Elvárásokkal nem lehet Istenhez menni, csak ott nincs elvárás, ahol van alázat. Mert az Isten ügyét más perspektívából kell látni. A mai ember sokszor horizontálisan látja a dolgokat. József más perspektívából, más szemszögből, vertikálisan látta az Isten ügyét. Mert mi sokszor bele tudunk gabajodni ebbe a földi életbe. Mi, akik csak horizontálisan látunk dolgokat, sokszor a megélhetés küzdelmei, sokszor emberi kapcsolatok, és sokszor kínkeserves küzdelmek jellemzik az embert. Azt az embert, aki csak horizontálisan lát dolgokat. De az, aki az Istenben bízik, az vertikálisan látja. József az Isten szemszögéből tudta látni az eseményeket. Nem voltak elvárásai, hanem tette azt, amit tennie kell. Igen, kedves testvérek, 3 embernek a példáját szeretném idehozni. 3 ember, aki, ha lehet így fogalmazni, ismert emberek voltak. Az egyik Jakab apostol. Jakab, aki a Szentírás 66 könyvéből egy könyvet írt. Jakab, aki Isten szolgája volt, Jakabnak a haláláról döbbenetes dolgot olvashatunk. Hadd idézzem ezt a könyvet. Annyit kell tudni, hogy Jakab Krisztus után a 60-as években élt, működött, szolgált, és abban az időben pont nem volt római helytartó. Pont egy váltás volt. Az egyiket elmozdították már, de még a másikat nem helyezték oda. És a zsidók, az írástudók, a farizeusok, bosszankodva Jakab munkáján, bosszankodva azon, hogy Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdeti, megragadták ezt a Jakabot, kihasználták, hogy nincsen helytartó, gyorsan összehoztak egy ilyen kupak tanácsot, és ezen a tanácson megszületett az ítélet, Jakabot halálra kell ítélni. Csak azért, mert a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdette. És idézem ezt a könyvet. Minek előtte pedig ez a halálos szentencia véghez vitetett volna, az írástudók és a farizeusok felvitték Szent Jakabot a templom felső folyosójára, és arra kényszerítették, hogy onnét a nép hallatára tagadja meg a Jézust. De nem, hogy azt cselekedte volna, sőt, inkább teljes bátorsággal és álhatatossággal vallást és bizonságot tett ő róla. melyre a nép közül sokan felkiáltottak, mondván, Hozsánna a Dávid fiának. Ezen az írástudók és a farizeusok a velük értőkkel együtt nagyobb bosszankodásra indulván a szent embert nyakra főre levetették a templom folyosójáról, amely esésből szinte meg nem halt. Térdére felvánszorgott és imádkozott, mondván, mennyei atyám, bocsásd meg ezeknek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor kövezni kezdték őt, és midőn úgysem halt meg egyhamar, egy ruhafestő oda járulván, az ő fustéjával, melyel mesterségében élt, oly kegyetlenül megütötte a szent ember fejét, hogy azonnal kimúlt a világból, urunknak 63. esztendejében. Jakabnak sem voltak elvárásai, hanem vertikálisan, Isten szemszögéből nézte az eseményeket. Nem voltak elvárásai, nem voltak kérdései, nem voltak kétségei. Tudta azt, hogy az érte meghalt és feltámadott Jézus Krisztus szolgálja. Hogy hadd említsem Márkot. Márk egy evangélista volt, egyik a négy közül. Márk, aki megírta a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, neki sem voltak elvárásai, pedig, hát mondjuk ki őszintén, Márk az ő könyvét, a Szentírásba beleillesztett könyvet, és még 65-öt a világ legtöbb nyelvére fordították le. Márk ismerhette Jézus Krisztust. Márk tudta azt, hogy Jézust szolgálja. És erről a Márkról azt jegyezték föl, idézem, Urunk 63. esztendeje táján egyezőképpen hitte a régi gyülekezetet. Halálának módja így iratik le. Egy vasárnap, midőn éppen isteni szolgálatban lett volna, a pogányok reá rontottak, nyakába kötelet vetettek, köves darabos helyeken hurcolták, míg nem teste kiszakadozott. Akkor a tömlőcbe vetették. Másnap hasonlóképpen cselekedtek vele, mint addig hurcolták a köveken, míg végre lelkét kibocsátotta. Márknak sem voltak elvárásai, hanem az Isten szolgálta. Meg volt győződve arról, hogy sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, ahogy olvashatjuk az igében, hogy semmi sem választhatja el őt az Isten szeretetétől. És a harmadik ilyen személy, akit példaként szeretnék hozni, Timóteus. Timóteus Pálnak a munkatársa volt. Pál két levelet is írt Timóteusnak. Pál különös szeretettel vette körül Timóteust. Az Úrért fáradozott ez a fiatal ember. Az Úr szolgája volt. És erről a Timóteusról ezt jegyezték fel történetírók. Volt az efezusi pogány népnek egy ünnepe, melyen az utcákon seregenként fel és alá jártak, és bolond és istentelen ceremóniákkal és cselekedettel szokták tisztelni a hamis isteneket. Timóteus már azelőtt intette, tanította a népet, megmutatván nekik nem egyszer azon cselekedeteknek illetlenségét és gonoszságát. De midőn elkövetkeztetvén az ünnepnap, mégis azon módon cselekedtek, Timóteus pedig felbozdulván lelkében az utcán babonáskodó sokasághoz kiment, kiáltozott, feddőződött, dorgálódzott, kérte, intette őket, hogy már valaha szégyellének el, és szakasztanák félbe az olyan gyalázatos cselekedeteket. Azok pedig ezeknek hallásukra haraggal eltelvén megtámadták a szent embert, a földhöz ütötték, kegyetlenül verték, tapották, hurcolták, és félt holtan otthagyták. Akkor némely keresztjének odajárulván felvették a földről, kivitték a városból, hogy a sokaság további dühösségétől megmentsék. De a halál révére jutván, midőn egy helyen letették volna, és drága lelkét Istenek ajánlotta volna, kimúlt a világból, és holteste ugyanott eltemettetett. Igen, drága gyülekezet, kedves testvérek, lehet más perspektívából látni ezt az életet. Lehet. Ezeknek az embereknek nem voltak elvárásaik. Ezek az emberek nem voltak elégedetlenek, hanem bele tudtak simulni az Isten akaratába, mert más szemszögből látták az életet. És drága testvérek, azzal szeretném befejezni, azzal az örömhírrel, jó hírrel, lehet, hogy bennünk vannak elvárások. Lehet, hogy bennünk vannak kérdések, lehet, hogy mi megkérdőjelezünk sok mindent. Lehet, hogy van bennünk kétség. De tudjátok, mi a legcsodálatosabb? Hogy Istennek nincsenek elvárásai, Isten nem kérdőjelezi meg a mi létünket, és Istennek nincsenek kétségei. Na de mifelől? Istennek nincsenek elvárásai velünk szemben. Tudjátok, a Szentírás az nem az elvárások könyve. A Szentírás nem arról szól, hogy Isten mit követel az embertől. A Szentírás nem arról szól, hogy Isten mit vár el az embertől. A Szentírás arról szól, hogy az embernek az elrontott életét Isten hogyan tudja megújítani. Isten nem kérdőjelez meg. Nem kérdőjelezi meg, hogy értékes-e vagy értéktelen-e az életem. Mert ő tudja, hogy értékes. Isten nem kérdőjelezte meg azt, hogy vajon elküldje-e az ő fiát. Én sokat gondolkodtam, hogy hogyan történhetett az, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Ugye ezt olvashatjuk János evangéliumának 3. fejezetében. Ez egy fantázia, nincs leírva a Szentírásban. Csak úgy elgondolkodom, hogy ott ült az a hármas tanács. A Teremtő Isten, az ő Fia, Jézus Krisztus, és a megszentelő Szentlélek. Ott ültek hárman, és tanácskoztak, hogy mit lehetne az ember számára megoldásként felkínálni. És aztán Isten azt mondta, hogy elküldelek téged, az én szeretett fiamat. És tudjátok, Jézus nem kérdőjelezte ezt meg. Jézus ott hagyott mindent. Ott hagyta a kényelmet, a menny dicsőségét. Ott hagyta az angyalokat, ott hagyta az atyát. És eljött ide a földre, hogy emberek kezébe adasson, hogy kereszthalált halljon kínok között, és nagy pénteken kilehelje az ő lelkét. Ő ezért jött. Nem volt benne kérdőjel. Nem voltak benne kérdések. Nem kérdőjelezte meg ennek a létjogosultságát, hanem tette azt, amit tennie kellett, mert más perspektívából látta az embert. És nem voltak kétségei. Nem voltak kétségei, hogy biztos. Biztos meg kell tennem ezért az emberért, aki engem megtagad. Nem voltak kétségei afelől, hogy biztos, hogy meghalljak ezekért az emberekért, akik belőlem gúnyt űznek. akik a szögeket beleverik az én kezembe, lábamba. Mert kedves testvérek, Jézusban nem voltak elvárások, nem voltak kérdések, és nem voltak kétségek. Meg volt győződve, hogy ez a legjobb döntés az ember számára. És kedves testvérek, itt ülünk mi hétről hétre, elvárásokkal, kérdésekkel, kétségek között. És milyen csodálatos örömhír az, hogy Jézus Krisztusnak nincsenek meg. Bennünk lehet, hogy megvannak ezek, de Jézus Krisztusban nincsenek. Mert nem elvár, hanem ő visszavár. Jézus nem kérdéseket tesz fel, hanem a te kérdéseidre ad választ. És Jézusban nincsenek kétségek, hanem meg van bizonyosodva, meg van győződve arról, hogy a mi elrontott életünket egyedül ő képes megváltoztatni. Drága gyülekezet, kedves testvérek, három kérdés, három szó. Vajon tudunk-e más perspektívából, az Isten szemszögéből látni dolgokat, látni ezt az életet, amit kaptunk Istentől. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy te valóban életet, célt, reményt adsz az embernek. Hálásak vagyunk azért, hogy a te kereszthalálod és feltámadásod valóban értelmet adott. Urunk, azért könyörgünk, lehet, hogy ott vannak bennünk az elvárások, a kérdések, a kétségek, de könyörgünk azért, hogy a te szemszögedből, az ige fényéből lássuk az életet, az életünket, az ige fényéből lássuk azt, hogy te mit tettél, értem, értünk emberekért. És mindazok, akik elvárások nélkül alázattal keresnek téged, azok megtalálnak. Mindazok, akik elvárások nélkül alázattal kérnek tőled, azok kapnak. És mindazok, akik elvárás nélkül alázattal zörgetnek nálad, azoknak te megnyitod az ajtót. Urunk, így adj nekünk alázatos szívet, hogy keressük a te országodat és a te igazságodat. Amen.